Elismerjük és hálát adunk azért, hogy Te nagy vagy. De köszönjük, hogy a Te nagyságodat abban mutattad meg irányunkban, hogy lejöttél és megváltottál. Köszönjük a fehér ruhát, köszönjük a kegyelmet. Segítse mai délután én erre ráhangolódni, és őszinte hálát tudjunk ezért mondani Te neked. Kérünk, add nyitott szívet, nyitott fület a Te igének meghallgatására, és termő szívet mindezeknek megcselekvésére. Kérünk Téged, hallgass meg, és add meg kérésünket. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét megtaláljuk írva, kedves testvéreim, a Jelenések könyvének második részében. Jelenések könyvének második részéből a 12-től 17-ig terjedő ige szakaszt fogjuk olvasni. A Pergámonbeli gyülekezet angyalára írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van. És az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránkövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Amen. Imádkozni fogunk a Jóisten áldásáért. Egy férfi testvért kérünk, hogy hangosan vezessen imában.
És köszönjük neked azt, hogy valamit hallani bennünket. Imádkozunk azért, hogy mi itt jelentkezöttünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, hogy ennek az, hogy engedelmes szívünk legyen. Tered adjunk a te igédnek, bármit is mondasz. Engedjük azt, hogy megfigyelmeztes, hogy bátoríts, hogy incsér. Imádkozunk testvéreinket, akik szólják a te igédet, és bármilyen szolgálatot, ami lesz, hogy után te áld meg, hogy legyen a te neved dicsőségére. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet az énekünk.
De mai délutánon tovább foglalkozunk a János jelenésekből, a 7 gyülekezetnek intézett levélből. És pedig a 3. gyülekezethez intézett levélhez, a pergamumi gyülekezethez érkeztünk. Az első volt az efézusi, a múlt vasárnap pedig a szmirnabeli gyülekezetről hallottunk. Pergamum. Ez is egy nagy város volt, Attália fővárosa. Ez a legészakabban fekvő gyülekezet, a 7 gyülekezet közül. Szmirnától, amiről hallottunk a múlt héten, északabbra, nyugatabbra feküdt. Egy nagyon fontos város volt. Ahogy mondtuk, az efézusival vetekedett, és úgy olvassuk egy feljegyzésben, hogy ez egy olyan város volt, ahova az egész Ázsia összesereg lett. De mitől? Mitől lehetett egy ilyen fontos ez a város? Hát sajnos nem azért, mert sok keresztény volt ott, vagy azok sereglettek oda, hanem azért, mert ez a város egy nagyon nagy pogány központ volt. Mint tudjuk, a Római Birodalomból egy tartomány volt ott, és ott mindenféle templomok, szentélyek, különböző isteneknek áldoztak ott. Csak egy néhányat szeretnénk megemlíteni. Volt Athénének, Dionysosnak, Augustusnak és Róma istennőjének is volt temploma. Volt egy Asklepiosnak, egy gyógyító, a gyógyító istennek is egy temploma. Ezért sok pogányok felkeresték ezt a várost, annak a reményében, hogy ezekben a templomokban imádkoznak, és ki az ő úgy gondolt betegségére, vagy problémáira megoldást nyer. János apostol mondja, hogy itt van a sátán királyi széke. Úgy olvastam, hogy ezt arra mondta, a város fölött, úgy 300 méterrel volt egy nagy, hatalmas oltár, Zeusnak, úgymond az istenek atyának egy nagy oltára. És itt különböző áldozatokat mutattak be, és János erre mondja, hogy a sátának a királyi széke. Tovább nem akarnám ezt mondani, a történelmet, hanem hogy mi fogott meg ebből a levélből. Először is János apostol körülbelül milyen idős lehetett? Fiatal, középkorú, mikor írt a jelenések könyvét? Idős. Idős. És ott van a Pátmos szigetén, hallja a kijelentést, és mit mondott? Tehát tudod, uram, én már több mint 90 éves vagyok, talán reszket is a kezem. Itt vagyok egy szigeten, messze a civilizációtól, küldjél valakit, aki ott van a közelben. De nem ez volt, hanem megírta, szolgálatot vállalt. Először szeretném magamat biztatni, középkorú, idősödő testvéreket. Testvérek, hogyha az Úr indít, nem kell nagyon udvarias lenni, hogy menjenek a fiatalok, mert mik már idősek vagyunk. Együtt kell menni. Nézzük meg, hogy Isten, és értsük meg, Isten mire akar használni. Hogyha azt mondja, írjam meg. Vigyem az evangéliumot, vigyem és hordozom az evangéliumot. Én szeretném, ha az életemben ez így lenne. És a testvérek életében is. Mert így egész, így szép a gyülekezet. És a megróvást, mert megdicsérte a pergamoni gyülekezet, hogy igen, kitartó. De a megróvásban úgy olvassuk, hogy a Bálám tanítás és a Nikolaiták tanítását megengedték. Miben nyilvánult ez meg? Hát ezek a Bálám tanítás félék olyanok voltak, hogy olvastuk is az igéből, hogy egyenek a bálványázatokból és parásználkodjanak. Olyanok voltak, hogy együtt vettek részt az úgynevezett pogányokkal ezek a keresztények. áldozati lapomákon, ilyen torokon, és valahogy azt gondolták, hogy összefér a kettő. Olyan szabadosságot megengedték, a lazaságot az ő életükben, az ő erkölcsi életükben. És Isten felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem jó. Talán nem így vagyunk mi is. Most nem az ilyen cégéres bűnökre gondolok, hanem a mi hitéletünkben egy kis lazaságot. Hát nem kell azt olyan komolyan gondolni. Hát modern világba élünk. Igen, kell haladjunk a korral. De a kor nem kell magával ragadjon. Legyen imádkozó életünk. Hogy azt, amit Isten megmutatott, és az ő igéje szerint azt mondja, hogy ez jó, vagy ami nem jó, azt ne tudjam erre a nikolai tanításra fogni. Hát szabadosság, kell egy kicsit szabadnak is lenni. Tudjam ezt megérteni. Vajon Isten mit írna ma a szatmári gyülekezetnek? Miben dicsérne meg? Miben marasztalna el? Lenne-e fülem, hogy meghalljam? Lenne-e szívem, hogy megérezzem? Úgy hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy meghalljuk és változunk. Mindazokra, ami Isten rávilágít az ő szent lelke által. És pedig a 16. versben azt mondja, térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar. Ez az én kívánságom, magam, családom, gyülekezetünkre. Térjünk meg, és úgy tudjuk várni Istenünket, ahogy ő akarja, készen és boldogan. Ezt kívánom. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Szabó Anna szolgálata következik.
Jézus Maria, miért nem hallod? Szerint hangját nem fogadod. Annyi öröm vár már itt nem, ha meggyerek, elhagy kegyek. Hangjába én
Bibliát, és hát ami a hátoldalán van, úgy megragadott, és összefoglalja úgy nagyjából, amiről szó van benne, és ezt el szeretném olvasni. Ha elégedett akarsz lenni, ne engedd meg magadnak, hogy panaszkodj még az időjárás miatt sem. Ne képzeld magad más körülmények közé, vagy más helyre. Ne hasonlítsd össze sorsodat másokéval. Ne játssz el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a dolgok másként alakulnak. Ne aggodalmaskodj a holnap miatt, ne feledd, a holnap nem a miénk, hanem isteni. Ez a néhány sor szólt hozzám, és az elmúlt évben, ahogy együtt voltunk a fiatalasszonyok, és végig tanulmányoztunk egy könyvet, abban is úgy megragadott, amikor a megelégedettségről volt szó, és úgy érzem, hogy Isten hozzám is szólott, és formálni akar, hogy megelégedett legyek. És úgy előttem volt egész évben az az igevers, a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És higgyem ezt, és ne akarjam, hogy a dolgok másként történjenek. És úgy szeretném, hogyha, bár ennek a hónapnak a végén vagyunk, de még úgy az én év elején vagyunk, hogy úgy végigkísérje ezt az évet is. Ez az ige vers. És erről szól ez a vers is, amit el szeretnék mondani. Minden javunkra van. Új esztendő. Nem tudja senki sem, hogy mi vár rám, merre, hova lép. Az ismeretlenség ködébe rejtve mi van, örvény, verem vagy szakadék. Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sínek. Hogy a holnap titkát is kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. Úgy megyünk a jövő felé, akárha sötétbe lépnénk. De örvény, verem felett, jó tudni. Védőn alánk tárja hűséges karjait a kegyelem. Öröm, bánat, élet, halál, akármi jöhet. A szívem mégsem nyugtalan. Tudom, kik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Adja az Úr, hogy így legyen.
Az énekkar szolgál, és az énekkar szolgálat után Szabó Elvira.
Thank you. hitem forrása. Hitem forrása benned van, Jézus. Feléd fordulok, ha nagy próba ér. Te vagy reményem, te vagy vigaszom. Éretten folyt ki a drága szent vér. Hitem forrása benned van, Jézus. Ha vihar támad, bősz habok felett, nem árthat semmi, nem kínoz veszély, ha békességben vagyok te veled. Hitem forrása te vagy egyedül. Eláll a vihar, oszlik a felhő, ha közeledben érzem szívedet, mert nálad van a hatalom erő. Maradj örökre hitem forrása, így békességem nem bántja semmi. Légy életemnek örök áldása, míg végre hozzád fogok felmenni.
Újból az énekkar szolgál, és az énekkar szolgálat után Gurbán Pétert hallgatjuk meg.
Nézd meg szemem, hogy lássalak, miért megyek te hű igaz, teljes kezem ne bűncsebe, szabaddá tészed engemet. Csendességben várad szívem, légy te Uram a mindenem, nézd meg szemem,
bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, s ő egyengeti fogja ösvényeidet. Ez volt még a bemerítés igém, és úgy megkérdeztem magamtól, hogy vajon elmondhatom-e azt, hogy tavaly akármibe fogtam, akármilyen döntést akartam meghozni előtte, imádkoztam, és az Urat kérdeztem-e meg. Sajnos nem a válasz. A férfi ember nagyon sokszor hajlamos, hogy elhatároz valamit, és ő azt minden tűzön-vízen keresztül viszi, és én is sokszor ilyen voltam a múlt évben, és az Úr mégis megáldott nagyon sok földi jóval, és nagyon sok lelki jóval is, és már nagyon sok képet úgy megmutatott nekem, hogy mi várhat rám ebben az évben. Nem tudom, a testvérek ismerik-e, egyre jobban kezd elterjedni egy kis szerkezet, amit úgy hívnak, hogy műholdas navigációs rendszer. Hallottak erről már a testvérek? GPS, igen, így is szokták mondani. Ez körülbelül akkor, mint egy kis pénztárca. Műholdak segítségével tudja, hogy én hol vagyok, és hogyha beleütöm azt, hogy én még szeretnék ma este hazamenni Magyarország, Budakeszi, Gyöngyvirág utca 9-be, akkor elmondja, hogy kanyarodjak ki, menjek át, nem tudom a hidak nevét, menjek át melyik hídon, és akkor kivezet engem szépen Petejaj határon keresztül haza. És elhiszem, hogy ezt haza tudna vezetni engem? Igen. Miből áll ez a kis szerkezet? Műanyagból van benne néhány elem és drótok. És mégis elhiszem, hogy ez haza fog engem vezetni. Ez elég elgondolkoztató, testvérek. Mert ha belegondolunk, akkor az ilyen technika gyakorlatilag havonta fog egy új márka bejönni, kitalálnak egy újabbat, még drágább, még márkásabb, még többet tud, még okosabb, és még jobban azt hiszik el, hogy ez elmondja, hogy merre menjünk. És az az elgondolkoztató, testvérek, hogy van egy rendszer, nem navigált, egy navigációs rendszer, amit már megírtak néhány ezer éve, nem fog változni, nem lesz új márka belőle, nem fogják megtoldani, elvenni belőle, és itt van a kezemben Jézusnak az evangéliuma, a jó híre. Nekem az az újévi egyik fogadalmam, hát új fogadalom, ez kicsit világias hangzik, de egy új év tervem, hogy ezt veszem az én életem navigációs rendszerének, és kívánom ezt a testvéreknek is. Amen.
Közösen fogunk énekelni, és a közösségnek alatt önkéntes adományai szolgálnak az Úrnak.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket. Valóban az Úr Jézus Krisztus vérében, a bárány vérében erő van, és mi valamennyien ezt megtapasztaltuk. Az Úr Jézus megbocsátotta a bűneinket, és most, mint megváltott gyermekei, együtt lehetünk és tisztelhetjük őt. Kívánjuk azt, hogy minnyájan halljuk meg az Úr Jézus szavát, hiszen úgy, mint régen, ő szól mindenkihez, személyválogatás nélkül, és ezt akarja tenni ma délután is. Hisszük, hogy az Úr ezt akarja tenni. Békás testvér Ákoson szolgál, más testvérek még más gyülekezetekbe, a körzetbe szolgálnak. Imádkozzunk ő érettük is, és a körzetünkért, hogy az evangélium terjedjen ezeken a helyeken. Pénteken Barta testvér édesanyjának volt a temetése az Úrhoz. Barta testvérnő édesanyjának volt a temetése, igen, bocsánat. Kemencén, Magyarországon, és az ottani testvérek üdvözlik a gyülekezetet. Nagyon sok áldást kívánnak a mi számunkra. Holnap este 6 órától férfi kör és női kör lesz itt a gyülekezetbe. Igyekezzünk eljönni a Jóisten házába. Csütörtökön este 6 órától ifjúsági alkalom lesz itt bent a terembe. Egy dokumentumfilmet fogunk vetíteni, azért mondom, mert akit érdekel, eljöhet, megnézheti. A Noé bárkája nyomában, és ez egy nagyon szép és jó, aki szeretne ezen részt venni, csütörtök este 6 órától. Pénteken este 6 órától imaórát tartunk az egész gyülekezet számára. Igyekezzünk eljönni, imádkozni, közösségben lenni az Úrral és egymással. Szeretném mondani a testvéreknek, hogy holnap, kedden és szombaton evangelizáló összejöveteleken fogok szolgálni. Nagyváradon a Rogériuszi gyülekezetbe, Biharon és majd Bihar püspökibe. Kérem, hogy a testvérek kísérjenek el imában, és segítsenek az evangélium hirdetésében. Ilyen módon is, hogy az Úr Jézus ereje, evangéliuma legyen nyilvánvaló ezeken az összejöveteleken. Az elmúlt hétvégén, pénteken és illetve szombaton és vasárnap Pap Tamásiban szolgáltunk, ott voltunk a testvérekkel evangelizáló hetüknek a befejezőjén. Nagyon sokan eljöttek a községből, és a Pap Tamási testvérek, a gyülekezet, a lelkipásztoruk üdvözli a testvéreket, a szatmári gyülekezetet. Sok áldást és a munkában előre menetelt kívánnak minnyájunknak. Az énekkar szolgálatát kérjük. Jézus Krisztus üzenete a pergámoni gyülekezethez és a szatmári gyülekezet számára is. Minden hívő számára van üzenete az Úr Jézusnak, hiszen ő él, ő munkálkodik, és meg akar szólítani bennünket. Munkálkodni akar bennünk. Általunk is akar munkálkodni. És ezért ő üzeneteket küld. És ezek az üzenetek kell, hogy formálják az életünket. Érdemes ezekre felfigyelni. Nagyon aktuális üzenetek ezek. Akkor is azok voltak, és most is ezek. Az Úr Jézus Krisztus üzenete. Ez különféle oldalról jut el hozzánk. Először is szeretnék szólni arról, hogy az Úr Jézus Krisztus először bemutatkozik. Nem minthogyha nem ismerték volna, de abban a körülményben, amiben volt a pergámomi gyülekezet, ő abban a körülményben közelíti meg őket, és bemutatkozik, hogy kicsoda ő. Már hallottunk valamit a történelmi háttérről, hát csak annyit bevezetésképpen, hogy valóban a császár kultusz nagyon, de nagyon magas szinten volt ott Pergámonban. Valóban templom, nagy templom volt a császár tiszteletére, és szinte kötelezték a város lakóit, hogy menjenek és ott áldozzanak és tiszteljenek a császár előtt, illetve a császárnak. És ennek a császárnak hatalma volt. Megvolt neki a fennhatósága, és úgy, ahogy szokták mondani, a kard hatalma nála volt. Volt hatalma elveszíteni, megölni némelyeket, volt hatalma hát szabadon engedni, vagy megbocsátani másoknak. És gyakorolta is ezt a hatalmát, és mindenki félt, rettegett ettől a hatalomtól, ettől a diktatórikus rendszertől, és az Úr Jézus Krisztus, amikor megközelít és bemutatkozik a hívőknek, a gyülekezetnek, akkor azt mondja, hogy én vagyok az erőnek a forrása. Nálam van az erőnek a forrása. Nem a császárnál, nem egy embernél, hanem nálam, az élő Istennél. Én nálam van a kétélű éles kard. A császárnál is ti így tudjátok, hogy van egy kard, és használja azt, de nálam a kétélű éles kard van. Erősebb. És inkább hozzám jöjjetek, nálam van az erő forrása. Ugyanakkor az Úr Jézus úgy is mutatkozik be, hogy nála van a tudomány forrása. Azt mondja, tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy hol élsz, tudom, hogy hol laksz, tudom a te problémáidat, tudom a te nyomorúságodat. És ugyanúgy Pergámonban híres egyetem működött, mindjárt erre még visszatérek, és vetekedett az akkori leghíresebb egyetemen, az Alexandriai Egyetemmel. Jó tanárok voltak ott különféle szakterületen, és valóban oda jöttek, özönlöttek az emberek különféle rendezvényekre, ilyen-olyan tanárnak vagy filozófusnak az előadására, és csodálkoztak az emberek, keresték az újat, keresték a szenzációt. És akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus a hívőknek, hogy ne csüggedjetek el. Nálam van a tudomány forrása. Én tudok mindenkiről mindent. És olyan jó testvéreim, és olyan jó volt abban az időben a testvéreknek ebben megerősödni, hogy nem emberekre, tudósokra, izmos, edzett, felszerelt katonákra néznek, hanem nézhetnek a hitük kezdőjére és befejezőjére, Jézusra. Az Úr Jézus megmentette őket, az Úr Jézus megtartja őket, ad erőt nekik, ad nekik tudományt, bölcsességet, ismeretet, mert mindezekre szükségük van. Tehát tartoztak az élő Istenhez. Ez nagy kiváltság. És úgy elgondolkodtam, testvéreim, hogy ebben a mai korban is, amikor az emberek a hatalmat, az információt, a tudást, meg annyi-annyi mindent akarnak megkaparintani, szert akarnak ezekre tenni. Jó, hogyha mi keresztények megerősödünk abban, hogy az egyedüli hatalom, minden hatalom az Úr Jézusé. Minden ismeret és bölcsesség az Úr Jézusban van. És előbb az Úr Jézusba kell belekerülni. Előbb ki kell békülni az Úr Jézussal. Előbb a megtérés és az újjászületés minden embernek a feladata. Ó, olyan fontos ezt, hogy halljuk meg mi a mostani kornak a gyülekezete, a 21. század gyülekezete kell erről halljon. Így mutatkozik be a gyülekezetnek az Úr Jézus. Én vagyok az erő és a tudás forrása. Jöjjetek hozzám! Én megadom mindazt, amire szükségetek van. Testvéreim, jöjjünk az Úr Jézushoz. Köszönjük meg neki, és dicsőítsük őt ezért. Aztán az Úr Jézus Krisztus nem csak bemutatkozik a gyülekezetnek, hanem ajánlásokat tesz. Bemutat olyan pozitív példákat a pergámumi gyülekezetben, amit követni lehet. És kell, hogy kövessünk mi is ilyen példákat. Itt ki van emelve Antipás, aki egy nagyon, de nagyon komoly hívő ember volt. Aki ragaszkodott az Úr Jézushoz. Aki találkozott az Úr Jézussal. És egy néhány dolgot erről, amit az Úr Jézus Krisztus ajánl, amit mi kell, hogy kövessünk. Nagyon érdekes volt, és nekem nagy üzenet volt ebből az igéből az, amikor azt mondja itt az Úr Jézus, hogy az én hitemet nem tagadtad meg. Az én hitemet. De az az igazi hívő, amelyik a Jézus hitét tartja. Mert nem mindegy, hogy milyen hívők vagyunk. A világi ember azt kezdi mondani, hogy mindegy, hogy miben hiszel. Nem mindegy, hogy miben hiszel. És nem mindegy, hogy milyen hited van. Az igazi, az, amelyik a Jézus hite. És Antipásnál, ott Pergámumban sokaknál ez a Jézusi hit volt. És ezt ajánlja figyelmünkbe az Úr Jézus Krisztus. Ilyen hitünk kell legyen mindnyájunknak. Ez az üdvözítő hit. Ez az élő hit, amire kell jussunk. Ez az a hit, ami az Isten ajándék, ami nem tőlünk van, nem cselekedetekből, tehát nem lehet kiimádkozni, nem lehet megvásárolni, nem lehet kiérdemelni. Ez az Isten ajándéka. Hogy mi tartozik ehhez a hithez? Mit kell figyelembe venni? Vagy amikor megvizsgáljuk, hogy nálam van-e, én is ilyen hittel rendelkezem, akkor mit vegyek figyelembe? Hát az első a hűség. Mert úgy van írva erről az emberről, erről a testvérről, az én hű bizonságtevőmnek. Hűséges volt. Ugye mennyire kötődnek ezek az üzenetek a gyülekezeteknél, hiszen Vékás testvér a múlt vasárnap délután arról szólt, hogy légy hű, mint halálig. Mert ez a legfontosabb. Nem csak az a fontos, hogy elkezdjem a hívő életet. Nem csak az a fontos, hogy rálépjek a keskeny útra. Hanem az a fontos, hogy hűséges legyek az Úr Jézushoz, mint halálig. És az igaz hit, a Jézus hite, ilyen hit, amely hűségé, ragaszkodássá formálódik, vagy ilyen elejétől végig. Nem egy érzelmi fellángolás, nem egy értelmi elismerés. Hát igen, van Jézus, létezik Isten. Létezik mennyország, van pokol, van ördög, van Isten. Ez értelmi. Az a Jézusi hit, az amelyik hatással van az életemre és a szívemre, és hűséget, ragaszkodást formál ki az életemben. Aztán tanúságot jelent. Az én hű tanúbizonyságomnak idejében. Aki tanúskodott mellettem. Aki azt mondta el, ami vele történt, amit ő látott, amit ő megtapasztalt. Ez tartozik a hithez. Bizonyságot teszek. Szavaimmal és életemmel. Az Úr Jézus Krisztus idejében, amikor meggyógyított embereket, akkor ő sokaknak szinte megtiltotta, hogy ne mondjátok, ezt ne hirdessétek. És amikor elmentek az Úr Jézustól, mit tettek? Beszélték. Nem tudták elhallgatni. Elmondták, ami velük történt. Amit hallottak. Az igazságot. Ez a hithez tartozik, testvéreim. Ez a hithez tartozik. A hívő élethez hozzátartozik a bizonyságtevés. Ez nem valami opcionális, hát hogyha akarok egy szolgálati helyet a gyülekezetbe, vagy valahol a vezetőségbe, vagy akarom, hogy előre léptessenek az emberek, hát akkor még a többi mellett még bizonyságot is teszek. Nem. Ez nem egy ilyen választási lehetőség. Ez a hittel jön. Az üdvözítő, élő hithez hozzátartozik ez is. És ilyenek voltak az elődeink. Ilyen volt Pergámumban ez az Antipás, és még nagyon sokan. Aztán az alázatosság is hozzátartozik a hívő élethez, a hithez, a Jézus hitéhez. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy térj meg. Tehát elkezdted jól, jártál is a keskeny úton, de valahol eltértek, eltértél. És akkor most ez következik, hogy meg kellene alázkodni, meg kell térni. És a hithez ez is hozzátartozik. Kész vagyok bűnt vallani, kész vagyok bocsánatot kérni, kész vagyok elrendezni azt, amit el kell rendezzek, mert én hibáztam. A hithez ez az alázatosság is hozzátartozik. És ott Pergámonban voltak olyanok, és nagyon sokan vannak olyanok, akik ezt fontosnak tartják. Oda tartozik a hívő élethez. Ez megint mondom, ez nem valami opcionális dolog, hogy egyszer-egyszer megalázkodok, valamikor, amikor kedvem van, amikor olyan a környezet, akkor megalázkodok. Nem, ez életstílus. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Aki hívő, az ilyen szelídséggel és alázatossággal bír. A hithez a készség is hozzátartozik. Azt olvastuk itt, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az, hogy hallom a léleknek a hangját, kész vagyok. Nyitott vagyok a lélek hangját hallani. Ez a hithez hozzá tartozik. Akinek van füle. Hát miért mondja ezt? Hát miért van füle az embernek? Vagy kinek nincs füle? Hát miért így mondja ez az ember? Ez az Úr Jézus. Miért így üzeni az ő szolgáján keresztül, hogy akinek van füle? Hát kinek nincs? Hát igen, így fizikailag talán ez nem kérdés. De lelkileg. Sokan már nem akarják hallani. Nem készek a lélek hangjára ráhangolódni. Azt a szelíd és halk hangot már nem akarják, nem keresik. Pedig a hithez ez tartozik oda. A hit nem olyan, hogy ő tudja, a hívő ember, hogy mit kell csinálni, és nagy hangzatos szövegekkel, meg ilyen szenzációkkal megy előre, hanem el tud csendesedni. Letérdel, leborul az Úr színe elé. És megkérdezi, Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez oda tartozik a hívőséghez. Ennélkül nem lehet hívő életet élni, és azt mondja itt az ige, hogy voltak ott Pergámonban, akik ilyen hittel rendelkeztek, a Jézus hitével. Ez nem akármilyen hit, és ez a mérce. Nem, amit én hitnek gondolok, hogy bebeszélem magamnak. Vagy átveszek, megtanulom, megszokok, hanem azt, amit Jézus ad, és ez is hozzátartozik, hogy kész vagyok a lélek hangjára, a szent lélek, az Úr hangjára figyelni. A hithez a győzelem is oda tartozik, testvéreim. A győzedelmesnek, azt mondja itt az ige. A győzedelmesnek. Mert van győzedelem, van előrejutás, van ilyen hitbeli győzedelem, amit az Úr Jézus Krisztus ad. És az Úr Jézus Krisztus nem akárkinek adja, hanem azoknak adja, akik a Jézus hitéből valók. És ez a mérce. E világ, nagyon sok egyház, nagyon sok gyülekezet ezt a krisztusi mércét, ezt a bibliai mércét lejjebb akarja engedni. Különféle magyarázatok vannak, hogy miért engedik lejjebb. De itt azt mondja az Úr Jézus, hogy én ajánlom, én mondom nektek, figyelmetekbe ajánlom, ilyen kell legyen az igazi hívő. Nincs más. És testvéreim, meg kell álljunk egy kicsit, mert valamit nem említettem, de tudjuk, hogy mire gondolhatok. Amikor itt az én hű tanúbizonságomról beszél az Úr Jézus, ott nem csak egy komoly imaóra vezetőről, vagy odaszánt lelkipásztorról beszél az Úr Jézus, hanem egy mártírról. Egy olyan emberről, aki nem csak úgy ragaszkodott az Úr Jézushoz külsőleg, hanem mind a vérig ellene állt. Ellen állt az ördögnek, és az Úr Jézushoz ragaszkodott mind halálig, mert megöletett ez az ember. Kivégezték! Mert ez az ember nem akart a császárnak szolgálni. Mert valóban a császárnak volt egy temploma, Augustus császárnak, és ott volt egy oltár, egy kicsi hely, ott volt a szobra ennek a császárnak, és előtte egy olyan kő edénybe égett a láng. És követelték az emberektől, a pergámonbeliektől, hogy oda időközönként járuljanak, és a mellette levő sóból, vagy valamilyen forgácsból vegyenek, úgy egy csipetnyit, és arra a lángra szórják rá. Hogy miközben ott az a láng elpusztítja és tönkre teszi azt a sót, vagy azt, amit, az ember gondolhassa azt, vagy kimondhassa azt, hogy a császár az úr. És sorba álltak az emberek, és csinálták ezt a műveletet. És a hívők is sorba kerültek oda. És voltak olyanok, akik a Jézus hitéből valók voltak, akik azt mondták, hogy én azt nem. Én ezt nem mondom ki, hogy a császár az úr, hanem nagy hangon mondom, hogy Jézus az úr. És ez az Antipás ezt tette. Ő nem csak beszélt, ő nem csak tudott dolgokat, ő nem csak alázatos volt, hanem ő mindvégig ragaszkodott. Olvastam, hogy decemberben valahol Koreába, vagy nem tudom pontosan, hogy hol, a Közel-Keleten, 4 fiatalt kivégeztek a hatóságok azért, mert Bibliát találtak náluk. 2 asszony mosott a folyónál, és kiesett az egyiknek a zsebéből a Biblia. Besúgták, hamarosan jöttek a rendőrök, letartóztatták őket. Se szó, se beszéd, se semmi kihallgatás, törvényszék, vagy valami, kivégezték. Másik 2 fiatalember ment az imaházba, és ugyancsak így ellenőrizték őket, és náluk találtak új szövetséget, és ugyanígy kivégezték őket. És ez nem tudom hány száz évvel ezelőtt történt, hanem egy hónappal ezelőtt. Szoktad hordani a Bibliádat magaddal? Iskolába? Munkahelyre? Milyen a ragaszkodásunk az Úr Jézushoz? Mert azoknak, akik Pergámonban voltak, akikről azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy mi ezeknek a hitét, példáját ajánlom nektek, testvéreim, ezek ilyenek voltak. Ezek mind végig ragaszkodtak, mind halálig hűségesek voltak, úgy, ahogy mondta az Úr Jézus, hogy légy hív, mind halálig, és úgy adom neked az életnek koronáját. Adja az Úr, hogy minél többen ilyen hittel rendelkezzünk. Egy harmadik gondolatban, testvéreim, rá kell térjünk az Úr Jézus Krisztus intésére is, mert ez is érvényes. Hogyha az Úr Jézus felemeli a mércét, sokan igyekeznek a mércét lejjebb engedni. És ez így volt Pergámonban is, a gyülekezetben is. Nem csak a városba, a pogányoknál, hanem a gyülekezetben is, sajnos. És az Úr Jézus Krisztus inti a gyülekezetet és a testvéreket azért, mert volt bűn a gyülekezetben. És ezt emeli ki, hogy van valami kevés panaszom ellened. Van bűn a gyülekezetbe. Bizonyos tanítások, cselekedetek, bűnök bejutottak a gyülekezetbe, és ez nem jó egyáltalán. Hát testvéreim, ez a bűn a pergámoni gyülekezetbe legalább 4 úton került be, és az ördög azóta is tapostatja az emberekkel ezt az utat, és vannak, akik elindulnak ezen az úton, és a bűnhöz jutnak, és a bűnt pedig behozzák. Családba, gyülekezetbe. El szeretném mondani ezeket az utakat. Az egyik a politikai út, a császár kultusz által történt ez, és követelték az emberektől, hogy minnyájan csatlakozzanak ahhoz a politikai párthoz, ha nem volt más, csak amit a császár képviselt, ezt a diktatórikus rendszert, az imperializmust, és eljött oda karhatalommal, a karthatalmával, és követelte, kérte az emberektől, hogy ezt vállalják, és ezt fogadják. És ahogy említettem, szinte erőltették az embereket, hogy ismerjék el azt, hogy a császár az úr. Mert így élnek, így hatalomra jutnak, így boldogulnak. És voltak olyanok a hívők közül, akik alávetették magukat ennek. és engedtek, elmentek oda ahhoz a trónhoz, vagy ahhoz az oltárhoz, és megtagadták az Úr Jézust. Gondolván, hogy így előre jutnak, így boldogulnak. És nagy bűnt követtek el. Lehet, hogy egyesek azt gondolták, hát de nem kiabálom én ki ott mindenki előtt, hogy császár az Úr. Hanem én magamban azt mondom, hogy Jézus az Úr. De azért azt a sót, meg azokat a külsőségeket megcsinálom ott, amit kérnek, amit a többiek megtesznek. De azért én más vagyok. Azért én más vagyok. De azért ott vagyok a többiekkel. De azért nem vállalom a másságomat. És aztán miután megtették ezt a szertartást, ők jártak a gyülekezetbe. Elmentek. És énekelték tovább, hogy Jézus az Úr, meg hogy előtte hajol meg minden térd, menjen földön és föld alatt, és vereség volt a gyülekezetbe. És nem jutott előre az evangélium, és nem volt békesség, azért, mert egyesek ennek az útnak a követői voltak. A politikának, a társadalmi dolgoknak annyira beleélték magukat, nem vállalták ilyen szempontból a másságot. És elbuktak. És ez az út, ez nem csak a kommunizmusban volt így, hanem a mai korban is így van ez. Van egy ilyen út, hogy kerüljek előre. A társadalmi vagy politikai ranglistán jussak előrébb. Így nekem jobb lesz. Így boldogulok. Így többre jutok. És hívő vagyok én ott belül. A szívbe. A gondolataimba. De aztán én nem mondom ezt senkinek. Nem fogom ezt hangoztatni. Az más. És elgyengül az ilyen lélek. Az ilyen törekvéssel. Voltak ilyenek Pergámonban, akik ezt a politikai útat járták, és a bűnben éltek, és a bűnbe hozták a gyülekezetbe. Van egy másik út, én a vallásosság útját nevezem meg így. Hiszen úgy, ahogy hallottuk, nagyon sok templom, pogány templom volt ott. Én most csak hármat emelnék ki. Zeusnak, valóban az Istenek atyának volt a nagy temploma és a nagy oltára, majd kérem a képeket kivetíteni, van egy néhány kép a Pergámomról és erről az oltárról, meg még más dolgokról is. Régi kéziratokban, most ha már itt tartunk, a régi kéziratokban és bibliákban van egy ilyen festmény, amely az Antipásnak, az Úr Jézus hű bizonyságának a mártír halálát mutatják be. Tehát azt mondják a hagyományok, hogy egy ilyen érc borjúba zárták be, megkötözve az ilyen hívőt, és tüzet raktak alá, és így végezték ki azokat, akik az Úr Jézus mellett döntöttek. És akik nem vállalták, és nem mondták azt, hogy a császár az Úr. Lehet továbbvinni a másik képet. Így néz ki a mai Pergámumnak a helye. Ez a város már nem létezik. Van egy városka, Bergáma, mai Törökországban van ennek a helye, és ez egy templomnak a romja. Ez a Zeus oltára. 1881-ben egy német tudós megtalálta azon a helyen, a régi Pergámonnak a helyén, és ezt az oltárt elvitte Berlinbe. És ez Berlinben a Pergámoni múzeumban van, így, ahogy itt látszik. Ezeken a magas lépcsőkön fel kellett oda menni, és ott van a Zeusnak a szobra, és mindenféle pogány istenségeknek a szobrai vannak láthatók ezen a oltáron. Ez az a hely, ahol eredetileg állt a Zeus oltára. Már látszanak ezek az ásatásoktól, ott vannak a lépcsők, és ott, ahol van az egy fa a középen, ott állt ez a nagy oltár, és ide jártak az emberek az Zeus oltárára. Aztán, ahogy említették, vagy említve volt az Aszklepiosznak is, vagy az Eszkuláp, a gyógyulás urának a temploma kígyó jelében, vagy kígyó jelvénye volt ennek az Istennek, és A mai patikákon, meg különféle gyógyszereken ez a jel még ma is megtalálható. Az orvostudománynak ez a jele. Azt mondják, hogy akik ott jártak ebben a templomban, hogy akkor azok meggyógyulnak. Egy egész éjszakát kellett ott tölteni egy templomba. Ott rengeteg kígyó volt ebben a templomban, és abban az éjszakai sötétségben, hogy valamely kígyó ráment egy emberre, akkor az Isten érintette meg, és valószínű, hogy meggyógyult. Aztán a Bakusz Istennek is ott volt a temploma és az oltára. Ez az italnak és az orgiáknak, vagy az erkölcstelenségnek volt az istene, és nagyon sokan jöttek Pergámumba, hogy ezeken az alkalmakon, ezeken a pogány áldozatokon részt vegyenek. Azért, mert gyógyulást kapott az embernek a teste, azért, mert élvezetekre tehetett szert, és a Zeus Istennek az oltárán áldozhatott, és a fő Isten elfogadhatta az Isten tiszteletét. És az az ember, aki ezeket megjárta 2-3 napon belül, az az ember nagyon boldognak érezhette magát. És voltak nagyon sokan, akik ellenlátogattak még a gyülekezeti tagok is ezekre az összevetelekre. Hát ilyen-olyan betegség, hát az mindig van az embernek. Hát miért nem menjek oda? Hát, ha az a kígyó Isten, hát, ha van ebbe valami. Mint ahogy manapság az ember, még a hívő is, felfelüti a horoszkópot, és mondja, hát, ha van ebbe valami. Hát, ha. Vagy odaadja a tenyerét a jósnak, vagy eféle dolgokat csinál, mert azt mondja, ki tudja, hát beszélik az emberek. Hallottam. És tudatlanul, vagy akarva, akaratlanul az ember oda megy, és azt gondolja, hogy ilyen vallásos külsőségek valamilyen ceremóniák által közelebb kerülhet az Istenséghez, és jobb lesz az élete. És voltak olyan hívők, akik ezen a vallásos úton jártak, és a bűnben találták magukat, és a bűn behozták a gyülekezetbe. Nem kell ezen az úton járjon senki. Szeretném megemlíteni, hogy egy harmadik út, amelyek a bűnbe vitte a pergámumiakat, a tudomány útja. Hiszen maga ez a szó, hogy Pergámon onnan jön. Mert mondom, egy híres egyetem volt, vetekedett az egyiptomi Alexandriával, és hát az ázsiaiak, ezek a pergámoniak, ahhoz, hogy ezt egy ilyen egyetemet működtessenek, kellett, hogy exportálják a papíruszt. Azt csak Egyiptomban, Szíriában tudták előállítani, abból a nádból, ami a Nílus partján és azon a vidéken van. Az a vastag nád, amit ketté vágtak, még akkor, amikor zöld volt, és mit tudom én, milyen eljárások által olyan keményebb, vastag felületet kaptak, amire lehetett írni. Na most, mivel olyan híres egyetem volt Pergámonban, hogy mondom, vetekedett, az egyiptomiak már nem küldtek több ilyen papíruszt, és a pergámoniak ott voltak, hogy ki kellett találjanak valamit, és így született meg a Pergámon. Az állat bőröket úgy készítették elő, hogy arra lehessen írni. És még Pál apostol is elismeri, majd amikor Timóteusnak mondja, hogy a tekercseket és a hártyákat, meg görögül ez a membrán, így mondták ennek a pergámonnak, ennek az állatbőröknek a írása, írás írtak rá, és ez sokkal tartósabb volt, és a történészek azt mondják, hogy Pergámonban egy híres könyvtár működött, 200-250 ezer könyv, hát úgy, ahogy akkor volt a könyv, agyagtáblákon, meg papíruszon, vagy éppen ilyen pergámen tekercsen. És nagyon sokan azt mondták, hogy hát ebben kell az élet értelmét megtalálni. Hogy ráadom magam erre az útra. Hogy tudni minél többet, felfedezni minél több mindent, ismeretekre szert tenni, és elhanyagolták a lelki oldalt és a lelki élet megélését. Most itt megjegyzem, hogy nem arról szólok most, hogy nem kell a tanulás, meg hogy nem kell az egyetem, vagy nem kellenek a könyvek, nem erről van szó, hanem hogy az Úr Jézus tanította, keressétek először Istennek országát. Az volt a sajnos a pergámomiak közül nagyon sokan nem első helyre tették az Úr Jézust, hanem inkább ezt, a tudományt, a tudást, És így belekerültek bűnökbe, megkeményedett a szívük, idegen tanításokkal lettek telve, és a bűnt is behozták az életükbe és a gyülekezetbe. Végül, testvéreim, de nem utolsó sorban, a bűn ott Pergámumban teológiai úton is bejött. Hiszen a Bálám tanítása, meg a nikolaiták tanítása, ez teológiai, vagy mondhatnánk úgyis, hogy bibliai alapokkal bír, de nem bibliai alapok, mert ez a tévtanítás, hogy elhagyják a bibliai alapokat, és mondanak, amit ők akarnak. Gondolkodnak valamiről. És ugye a Bálám tanítása, meg valószínű a nikolaiták tanítása is, egy is ugyanaz a tanítás volt, hiszen a Bálám tanításáról valamit tudunk, hiszen itt kimondja az Úr Jézus, hogy botrány követ vetett az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Tehát kimondta ez a próféta, hogy hát nem tudtam megátkozni, mert Isten nem engedte, de megmondom én nektek, hogy tegyétek tönkre ezt a népet. Megmondom én, moabiták, meg ti itt a pogányok, hogy mit csinálhattok, küldjétek el csak a lányokat. Ne legyenek olyan nagyon felöltözve. Hogy csábítsák el a fiaitokat, meg a férjeiteket, meg az Izraelből a férfiakat, és akkor elhívják egy istentiszteletre, majd megházasodnak, és akkor majd nem lesz az Izrael népének előrejutás. És voltak olyanok, akik ezt a tanítást nem csak hogy elfogadták, hanem jónak tartották. A paráznosságot, az erkölcstelenséget, ezt nem csak hogy elfogadták, hogy hát van ilyen, hanem jónak tartották. Hát miért? Ebben a világban élünk. Miért, hogyha nekem jól esik? Miért, hogyha én ezt szabadságomból tudom csinálni? És voltak olyanok, akik így gondolkodtak. Na most a nikolaitákról nem tudjuk pontosan, hogy mi volt. Valószínű, hogy ez a Nikolaj, ez nekünk nagyon sokat rosszat mond, ez a név, de ez egy a hét diakónusnak az egyike, a Cselekedetek könyvéből olvassuk, hogy Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelitus volt. És valószínű, hogy ez az ember a Cselekedetek 15-ből való tanácsot nem vette figyelembe, ugye, mert ott az apostolok összegyűltek, hogy mit is mondjanak azoknak, akik a pogányok közül térnek, mert meg kell tartsák a Mózes törvényét, vagy nem. És akkor úgy döntöttek ezek a testvérek ott azon a gyűlésen, hogy a következő dolgokat mondják az embereknek. Írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznoságtól, a fulvaholt állattól és a vértől. Én most nem akarok erre kitérni, de valószínű, hogy ez a Nikolausz, akiktől a nikolaiták elterjedtek, azt mondták, hát nem kell ezt is tanítani. Hát miért tanítsuk már ezt is? Csinál, ha hívő lett, akkor csináljon, amit akar. Akkor élvezheti az életet, mert hogyha a lelke tiszta, akkor csinálhat bármit a testével. Benne lehet bármilyen bűnökbe. És nem csak, hogy benne voltak minden bűnben, hanem jónak látták ezt. Jónak tartották ezt, és erre mondja az Úr Jézus, hogy én ezt gyűlölöm, én ezt bűnnek tartom, és átok, és nyomorúság van azon az emberen. Tehát, testvéreim, a bűn különféle úton, módon közeledik a bűn az ajtó előtt van, leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Vannak útak, ahol az ördög jár, és a mai korban, testvéreim, autópályává akar formálódni ez az út, hogy rohamosan menjenek tönkre az emberek, a családok, a gyülekezetek, a népek és a nemzetek. Akár politikai, tudományos területen, vagy bármilyen vallásos területen, vagy teológiai területen, mert már teológusok sem hisznek a Bibliában, hogy az Úr Jézus szűztől született, tehát ilyen nincs, meg ezeket nem hiszik, és teológusok is tanítanak a teológián, és ilyen korban élünk. És így akar bejönni a bűn az életünkben és a gyülekezetbe. Uralkodjunk felette, ne engedjük meg ezt az életünkbe. Ezt szeretném fejezni, testvérem, az Úr Jézus Krisztus gyógymódjával. Hiszen az Úr Jézus Krisztus nem csak int, hanem ő gyógyít is. Ő az igazi gyógyító, nem az Asklepiosz templomában levő kígyók, meg az istenség, meg az az erő, nem, hanem az Úr Jézus Krisztus tud gyógyítani igazán is. Lelkünket és testünket egyaránt. És nagyon, de nagyon egyszerűen mondja meg az Úr Jézus, hogy mi a megoldás. Térj meg! Ha pedig nem, ellened megyek hamar. Úgy is lehetne mondani, hogy hamar térj meg. Tehát nincs idő. Megkeményedett a szív, eltértek a gondolatok az egyenességtől, a Bibliától. Térj meg! Alászkodj meg! Vald be a bűnödet, lásd be a nyomorúságodat, és kiálts hozzám, mert ha nem, ellened megyek, és vívok ellened a számnak kardjával. És láttátok, milyen pusztaság van a Pergámum területén. Tönkre ment ez a gyülekezet, ez a város, tönkre ment, mert nem hallgattak az Úr Jézus szavára. Voltak, akik hallgattak az Úr Jézus szavára, és megtértek, mert megalázkodtak. Hát ez a kegyelem minnyájunknak a kegyelme, testvéreim. Isten kegyelme, hogy megtérhetünk hozzá. És ma is kínál ezt Isten mindenkinek. Nem tudom, milyen úton, módon közeledett a bűn hozzád, vagy te a bűnhöz. De azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Atyához csak én általam lehet menni. És erre lehetőség van. És végül ez a levél az Úr Jézus Krisztus jutalmával fejeződik be. Az elrejtett manna és a fehér kövecske. A fehér kövecske abban az időben egy nagyon ismert szokás volt. Gyakran használták ezt. Ez egy hivatalos eljárás volt. Lehetne úgy is mondani, mint a mai napokban a közjegyző, kapunk valamilyen felhatalmazást, vagy onnan írunk egy papírt, valami ehhez hasonló volt a fehér kövecske. És használták ezt például sportjátékoknál, sportversenyeken, hogy a győztesnek adtak egy ilyen fehér kövecskét, és akkor ezután bizonyos üzletekbe vásárolhatott, más ilyen rendezvényekre, hát általában ilyen erkölcstelen mulatozásokra belépő volt ez a fehér kövecske. A bíróságon használták a fehér kövecskét, hogy azt, akit elengedtek, vagy azt, aki kegyelemben részesült, odaadták a fehér kövecskét neki. És az azt jelenti, hogy szabad vagy. Használták a fehér kövecskét meghívónak is. Valaki egy nagy rendezvényt készített, és meg akarta hívni az embereket, akkor ez a fehér kövecske volt a meghívó. Tesszáró, ez az eredeti neve. Különféle múzeumokban vannak ilyen kicsi kövecskék, nagyon szép márványból, vagy miből lehetett ez, és ez nagyon ismert volt akkor. Viszont az Úr Jézus Krisztus itt, amikor a jutalomról beszél, azt mondja, hogy kövecskén írott nevet is, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. És ez csak egyetlen egy dologra volt érvényes abban az időben, az örökbefogadás területén. Akkor, amikor egy gyermeket örökbefogadtak, akkor az örökbefogadó szülők adtak neki egy fehér kövecskét, és erre az ő új nevét írták rá. És azt mondja az Úr Jézus, így mondja a hívőknek, hogy ti ebben a városban kisebbségben vagytok, Pergámonban. Mindenki megy az Istenek után, mindenki megy a maga feje után, mindenki megy a bűn után. Ti egy kis csapat vagytok, akik ragaszkodtok hozzám. És sokszor bánatosok vagytok, és sokszor úgy érzitek, hogy titeket nem fogad senki, titeket nem értékel senki, titeket nem lehet meghívni más olyan ünnepségekre, mert ti úgyse mentek el, ti úgyse fogadjátok el ezt a fehér kövecskét, hát akkor tudjátok meg, kedves testvéreim, hogy eljön az az idő, amikor én adok nektek egy fehér kövecskét, és arra írom rá a ti új neveteket, mint ahogy itt nálatok az örökbefogadás történik. Nem vagytok kivetettek, az emberek kivetnek, az emberek kicsúfolnak, de az Istennél értékesek, becsesek vagyunk, és oda tartozunk az Istenhez. És lesz egy idő, amikor megnyílnak a gyöngykapuk, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy jöjj, én atyámnak áldotta. Te áldott vagy. Örököld az országot, a mennyországot. Ez neked van készítve. Fehér kövecske, és a te neved. Az új neved, a szent, az igaz, a tiszta, az lesz rajta. Ó, de szép lesz ez. De hűségesen ragaszkodni kell az Úrhoz. ragaszkodjunk. Az Úr Jézus hite legyen a mi hitünk is. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hajtsuk meg magunkat az Úr előtt, és egy néhányan, akik indítva érzik magukat, délelőtt sem volt lehetőség imádkozni, most van lehetőség arra, hogy minél többen imádkozzunk. Kérjük ki ezt a hitet, ezt a ragaszkodást, ezt a hűséget. Adja az Úr nekünk ebben a korban is. Szívem, jól vigyázz, sok ellenség tör rád. Álva énekeljük ezt. Istenünk, hogy veled győzhetünk. Bevalljuk azt, Istenünk, hogy olyan sokszor hallgattunk magunkra, kívánságainkra, a világra, az ördögre. Kérünk, könyörüljél rajtunk, és a lélek hangján, az igének a hangján, testvérek figyelmeztetése által erősíts meg bennünket. És amikor kell, Uram, add a bűnbánatnak, a megtérésnek a lelkületét. Kérünk, jó Istenünk, hogy támogass a te drága lelkeddel, töltsél be a te lelkeddel, hogy mindig az igazságnak útján, mindig a keskeny úton járjunk, és igyekezzünk másokat is erre az útra vezetni. Kérlek, hogy áld meg a te népedet, a mi gyülekezetünket a következő napokban is. Bárhova megyünk, kérlek, hogy erősíts meg, hogy a te hitedet ne tagadjuk meg, ne hagyjuk el, hanem ahhoz ragaszkodjunk, te hozzád ragaszkodjunk. Adj erre kegyelmet az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk együtt, közösen. Az Úr közel.